Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A különleges nap a mai, a mai napon kezdünk a második századot. 101. adás a Kérdezd a Rabit sorozatból. Múlt hét ünnepeltünk a kerek számot, a század, ma kezdünk a 101. adás. Ugye nagyon jó pillanatban történik, most kaptunk a tórát, tegnap este befejeztük ünnepelni a tóraadást, most új, felfrissült erővel folytatjuk most egy újabb évben a tóraadást, hogy írva van, hogy a tóraadást, például, amikor mondok áldást a Tórára, azt mondjuk, a ruhatá sem, no, ten a Tóra áldod, vagy te Isten, aki adja a Tórát. Nem az, aki adta a Tórát. Mert folyamatosan adja Isten nekünk a Tórát, minden ugyanaz a Tóra, minden újabb helyzetre, minden újabb kérdés, ami felmerül, ott van a Tóranak az útmutatása. És ez egy nagyon különleges dolog, és akkor várunk a kérdéseket. Csak egy dolgot, amit volt aki kérdezett, hogy Sávuatkor ugye van az a szokás, hogy első nappal teljes ételekkel van a kidus, és nem húsossal. A teljes és a húsos között természetesen várni kell, teljes után várni kell egy fél órát, haszid szakás egy órát, húsos után 6 órát. Most, az egyik oldal azt mondjuk a szakás, hogy teljes ételeket adunk a kidusra. Ezek szerint hús evés nincs. A válasz erre az, hogy nem. Először eszünk teljes ételeket, de utána a nap folyamán, miután eltelt az egy óra teljes után, eszünk még külön a húsos ételek. Mert az ünnepi örömhez tartozik a húsos ételek. Első kérdés. Látom, hogy Ján felteszi a kérdést, hova tűnt el Izrael 10 törzse? Hú, ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és a történelem során sokan voltak, akik foglalkoztak vele. Már a Talmudban is van az a vélemény, ami azt állítja, hogy a 10 törzst ugye kiűzték Izraelből, és ők soha nem fognak visszajönni, ami azt jelenti, elvegyültek a más népekkel, és eltűntek. Úgy, hogy ők nem maradtak meg. Mások azt mondanak, hogy nem, mégis vissza fognak jönni. Ha mégis vissza fognak jönni, akkor hol vannak? A mai világ zsidósága, ami csak 2,5 törzsből áll, az annyi és annyi millió, akkor képzelünk el, ha van 10 törzs, ami legalább ötszer annyi zsidóból áll. Mondjuk, ha ma van, azt hiszem, körülbelül 15 millió zsidó 2,5 törzsből, akkor mi lenne, ha ötszer annyi, egyszer annyi az 50, 60, még plusz 65 millió zsidó. Ez egy kérdés, amire nehéz válaszolni. Van egy olyan hagyomány, hogy a 10 törzs a Szambátyon folyó másik oldalán élnek, ami azt jelenti, hogy ez egy zárt terület. A kérdés, hol van a világon még egy ilyen zárt terület, ahol annyi millió ember lakik, hát az Amazon erdőben van egy, nem tudom, hányból álló ilyen kis törzsek, tehát nem 60 millió, még 10 millió se. És vannak olyan történetek a történelem során, hogy emberek utaztak keresni ezeket az elveszett törzseket. Izraelben van valaki, aki a fejembe vette visszahozni a 10 elveszett törzset, és járja a világot, és nagyon ilyen apró, nem komoly jelek alapján azonosítja őket. Például azt mondja, Afganisztánban a pashtunok, ami azt hiszem Afganisztánnak a nagyobb része, ő azt mondja, azt állítja, hogy ezek a 10 törzsből származott. Miért? Mert vannak egy pár apró dolgok, amiben lehet azt következtetni, hogy zsidó szokásokat. Gyenge jellek ezek, és ez veszi a fejében, és próbál mindenféleket. Szóval ez... A téma az egy nagyon érdekes téma, a gyerek voltam, sokat olvastam ilyen témákban, de nincs erre igazi válasz, hogy mi van, hol vannak. Ha valahol vannak, az valami nagyon rétett helyen. Hát van még a világon ilyen rétett helyen? Nehezen tudom elképzelni. Szóval nincs egyértelmű válasz a kérdésre. Amelita azt kérdezi, heti szakaszban olvastunk a leviták 22 000-en, és 273 fő számban voltak. Mi alapján lett kiválasztva, és kiváltva a 273 levita? Ugye az van írva, hogy az Isten azt mondja, ki kell váltani az első születek, és minden első szülött helyet, aki nem fog szolgálni a szentében, akkor egy levita kiváltja. Igen, ám, de elfogytak a leviták, 22 000-en voltak, és maradt 273 első szület. Hogy kell őket kiváltani? 5 sekelt kell adni. Erre az a kérdés, hogy minden elsőszülött azt fogja mondani, én ki lettem váltva egy levita által, és nem szeretnék fizetni. És ahogy mindig szoktam mondani, olvasni kell a heti szakaszt a Rási kommentárjában. Rási azt mondja, hogy sorsalás volt. Betettek egy kalapban 22 000 cetli, ami rá volt írva Lévi, aztán 273 cetli, amiben rá volt írva 5 sekel, mindenki kihúzott egy cetlit. Ha rá volt írva Lévi, akkor ki van váltva Lévi által, rá van írva 5 sekel, akkor neki fizetni kell. Ez a válasz erre a kérdésre, és Rási írja ezt a kommentárjában. Dezső, mennyi idős a legrégebbi fennmaradt tóra? Olvastam ma egy 1000 évesről. Azt hiszem, hogy a ma létező legrégebbi tóra, az az úgynevezett, azt hiszem, valami Pétervári kódex, az nem kimondottan egy tóra tekercs, de mindenképpen egy nagyon régi, talán ez az 1000 éves tóra, amit említett. De Szíriában, Halában létezett ennél régebbi tóra, de a zavargásokban, amikor Izrael állam létrejött, elégettek a zsinagógát, eltűnt ez egy egész Biblia volt, azt jelenti a tóra, proféta könyve is szent íratak, és a tórai rész majdnem végig eltűnt. Egyesek azt mondanak, hogy eléget és elpusztult, mások azt mondanak, hogy valaki elrétette, valahol megvan. Az évek során előkerült egy oldal az elveszett részből, ami elvileg annak a jele, hogy valahol létezik az egész, csak egy oldal előkerült. A szakirodalomban az Keter Aramcova. Aramcova az halab, és Keter az a lényegében a Biblia, az ilyen nevet kap. Az elvileg egy régebbi példa. De beszélünk most itt Bibliáról, vannak régebbi is, 2000 éves anyagok különböző része a Bibliának, ezt pedig ott találtak a Izraelben, a sivatagban, a kumrani barlangokban ott találtak ezek, és akkor van például azt hiszem, hogy a Sája könyvének az egész a Sája könyvének egy másolata, azt hiszem több mint 2000 éves, az a legrégebbi példánya annak a Jesaja könyvének. Töredékek vannak, tórai részek és mások. De egészben azt hiszem a Pétervári kódex és a Halabi Keter Aramcova, ami nem maradt meg, de maradtak ilyen részben másolatok, stb. Annak rengeteg nagy irodalma van annak, hogy mivel lehet pótolni az elveszett rész, ki. Előkerültek mindenféle jegyzetek, ami kutatók jegyzeteltek abból a szíriai példányból. Amelita, Istenek szüksége van az áldásunkra, Istenek nincs szükség az áldásunkra, nekünk szükségünk van az áldásra, amit áldjuk, megáldjuk az Istent. Ha mi megdicsérjük az Istent, akkor mi közelebb kerülünk őhozzá. És az Isten akarja és várja. Nem az, hogy kell neki, nem hiányzik neki semmi, de az Isten akarja és várja a miénk, a mi micvánkat. Ő megparancsolta nekünk a Tórában 613 parancsot, és várja, hogy teljesítsünk azt, örül annak, amikor teljesítjük a micvákat, annak ellen nem hiányzik. De mindenképpen mi, nekünk ez egy óriási előrelépés, amikor tudunk micvákat, amikor tudjunk az Isten akaratát teljesíteni, mert akkor mi közelebb kerülünk hozzá. Van az a híres midrás, a midrás azt mondja, Nit aveakad és barhu, liotlo dirab tahtonim, az örökké való, megkívánta, hogy legyen neki lakhelye itt az alantas világokban. Megkívánta nem jelenti az, hogy kell neki, hiányzik, de ezt akarta, és örül annak, amikor mi teljesítjük az ő akaratát. Ez neki egy... Örül neki annak ellenére, hogy nélküle se hiányzik semmi. András, Sabbat és Jom Tov általában nem szoktunk kérni az örökkévalótól földi dolgok. Miért akar a Hallelben mondjuk Anna Hashem Hatzlichana? Kérem Isten, hogy áld meg sikerel. Az első részben mindenképpen igazad van, mi nem kérünk szombaton semmit, ünnepnapokon talán egy picivel több, de szombaton semmiképpen. De ez nem lehet mondani, hogy 100%-ban nincs semmi. Például az Amida végén, az Amida középső részen azt nem mondok ott semmit, az Amida végén mondjuk az utolsó áldás, Szim Shalom Tová Uvrachá, kérem, tegy béket, jót, áldást, életet, kegyelmet, sajnálatot ránk és az egész zsidó népre. Mégis kérünk valamit. Azt hiszem, hogy ilyen nagyon általános dolgok, semmiféle konkrétum, hanem csak Isten adjál áldást, vagy ilyesmi, olyan dolgok vannak, de konkrétumban semmit. Nem kérünk egészséget, nem kérünk megéletést, vagy ilyesmi. Ján azt kérdezi, a bábeli tornyot zsidók építették? A bábeli torony az sokkal korábban, mint a Tóra adás volt, és akkor én az egész emberiség, épített azt, épp a Zohar, a Kabbala óránkban a hétfő esti óra, ugye értelem szerint tegnap este, tegnap előtt este. Bár előbb azt mondtam, hogy tegnap volt vége az ünnep, nem tegnap előtt volt, most már szerda van, elnézést. Mindenképpen épp ott a bábeli tornyról foglalkoztunk, de ez sokkal-sokkal korábban, ez rögtön az özönvíz után, ez még Ábrahám előtt jó pár nemzedékkel volt ez. Szóval ezek még nem voltak akkor zsidók, az még Tóraadás előtt, még Ábrahám előtt is. Csak érdekes felidézni, hogy van egy olyan kérdés, és, akkor a Talmudban erről a kérdésről vannak ilyen utalások, ebben az irányban egy kicsit, az ellenkező irányban, hogy például az ősatyák zsidóknak számítottak, vagy nem. Nehéz mondani, hogy tényleg úgy számítottak zsidókat, mint mi Tóra adás után, de valamilyen szinten zsidóknak számítottak, vagy nem. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Ábrahám az ősatyánk, és elvileg Ábrahám bejönne a zsinagógában, akkor nem fogunk ő beszámítani tizediknek, a minyenek, mert ő nem úgy a halachikus értelemben zsidó. Egy Isten hívő, ő terjesztette az egy Isten hitet is minden, de hát szó szerint ő nem számít zsidónak. Amelita. Jom Kipuri, sanyargassátok meg lelketeket, rendelet halachikus vagy rabinikus. Sanyargatás-e, amely csúva még felhat az ég. Opa. Sanyargatás-e, a mély csúva még felhat az égig. Látom, hogy idézet van itt, sanyargassátok meg lelketeket, honnan van ez az idézet? Nem tudom, hogy honnan idézted, de elárulom neked, hogy ez az idézet a Bibliából van. Te anu et nafsó téhen. Sanyargassátok meg lelketeket. Kérdezi a Talmud, mit jelent a sanyargatás. És a Talmud végig vizsgálja az egész Bibliában, mit jelent a sanyargatás, és erre kiderült ötféle dolog számít sanyargatásnak, és mivel a Tóra használja azt a szót, a sanyargatást, akkor az benne van. Evés, ivás, mosakodás, ilyen krémkennés, bőrcipő, és házastársi kapcsolat. És ez az öt dolog, erre az öt dologra találunk a Bibliában utalások, hogy ez sanyargatásnak számít. És a Tóra használja itt a Jom Kippur, az engesztelés napján kapcsán a sanyargatás, akkor ezek szerint mindig, mind az öt dologra vonatkozik a tilalom, a sanyargatás. Azt jelenti, a Bibliában nincs írva az a szó, bőteljetek Jom Kippurkor, hanem a sanyargatásnak egy része, az egyik módja a sanyargatásnak az a bőtje. A másik módja a sanyargatásnak az nem azt lánk bőrcipő. A harmadik, hogy nincs zuhanzás, fürdés, stb. Ez mind benne van a sanyargatás. Ez több módja van a sanyargatásnak, és minden módot azt teljesíteni kell. A sanyargatás a mélyt súva, a megtérés, mert felad az égig, nem, ez nem számít sanyargatás. A megtérés az nagyon fontos, kell, hogy legyen, de ez nem a sanyargatásnak a része. A súva az egy mély megbánás, a megtérés, az ember akarja rendezni az ő viszonyát az Istennel, az egy teljesen másik fogalom, de nem a sanyargatás címszó alatt fut. Egyébként a zsidóságban egyáltalán nincs hangsúly arra a lelki terhelésre. Az az embernek állandóan kellett legyen lelki furdalása, hogy nem teljesíti jól a mitzvákat. Nem, a zsidóságnak ez nem ez az alapja. Természetesen az ember nem teljesíti jól a mitzvákat, akkor nem jó, ha jól érzi magát, hanem szedje magát össze, és tegyen az, ami kell. De nem ez a célja, ez nem az alapja a zsidóságnak, hogy az ember állandóan bűnösnek érezze magát. Emlékszem, egyszer az egyetemen voltam, a Debreceni Egyetemen, és valaki azt mondja nekem, mindenki valahogy volt egy beszélgetés a 10 parancsolatban, azt mondja nekem az egyik diáklány, Hát minden ember bűnös. Mondom, elnézést, én bűnös lennék, ha nem teljesítenem a törvényt. De mivel teljesítem a törvényt, nem vagyok bűnös. Teljesen oda volt, mert soha nem hallottam olyasmit, valaki azt mondja tényleg, hogy nem mindenki bűnös. A zsidóságban ez nem az alapelv, hogy mindenki bűnös. Aki bűnös, az bűnös, de nem mindenki kell, hogy legyen bűnös. Feltétlenül. Mindenki hiányos, abban a szempontból mindig lehet előre haladni, mert végtelen az út a spirituális világban, de nem az, hogy mindenki bűnös. Aki nem vétkezik, az nem bűnös. Ez ugye lehet ugyanazt a szöveget olvasni, és más szemszögből látni a dolgokat. Épp a napokban, a napokban valaki kérdezett, és akkor erről kezdtem írni a Gucsában, a Zsidó Kommun is rajta van két részes cikk, hogy mit jelent az a fogalom, hogy zsidó temetés. Mit is, honnan látjuk az, hogy kell, hogy legyen zsidó temetés. És erre idéztem azt a bibliai történetet. Ábrám keres sírt, szeretne eltemetni a Sárát. A hetitek azt mondják, bármelyik sír a tiéd, és Ábrám azt mondja, nem szeretnék vásárolni sírt. Miért akar vásárolni a Machpela barlangot? Mert zsidó temetés. Azt mondja, ő egy önálló temetési rész, ahol azonos hívő emberek vannak eltemetve. Csak innen látjuk azt a fogalmat, hogy azonos hívő emberek külön vannak eltemetve. Jó, Ján azt írja, hogy a Vasvári Pál utca zsinagóga bejárat igencsak leomlott állapotban is van egy felújítás, hogy igencsak ráférne, egyetértek. Az csak költségvetés kérdése. Ha valaki szeretne vállalni annak a költségét, az nagy micva. Nagy micva lenne. Csaba azt kérdezi, korábban már kérdeztem, ki lehet rebbe, és ki dönti el, hogy ki alkalmas. Ez egy nagyon jó kérdés. A rebbe, arról már beszéltünk, a rabbi az, aki útmutatást ad a híveknek, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogyan kell csinálni, hogyan kell imádkozni, és hogyan kell szombatra tartani, és miért. A rebbe az, aki a léleknek a tanítója. Ő segíti az embernek lelkileg, hogy tudjon Istent szolgálni. Ki lehet rebbe? Ez egy nagyon jó kérdés, és ki dönti el? Ki dönti el, az egyértelmű a válasz. Hogy a hívek döntik el. Mi alapján, ez tudományosan kicsit nehéz körülírni, de tény az, hogy a közösségnek van elég jó érzése, és valahogy érzi, amikor van egy nagyon különleges ember. Még akkor is, ha próbál magát ilyen elrejtőzködni, vagy ilyesmi, visszahúzatni, valahogy a közösség már ráérez, hogy ki a különleges. Mondom, tudományosan nehéz leírni, de valahogy a haszidoknak, a híveknek van jó érzéke. István, miért van külön teljes és fél smá? Címakönyvben benne van, mikor melyiket kell mondani, de tartalmilag funkcionálisan mi a különbség? Van a teljes smá, és van az első bekezdésnek a smája. Valójában a teljes smá az a teljes, három fejezetből áll a teljes smá. Az első fejezet a smá, és a halljad Izrael, örökol Istenünk, az örökol egy, az Isten, az Istenről szól, a második az Isten és a parancsolatokról, mutat, szerest örököl Isten teljes szívedet, teljes lelkedet, stb. A második fejezet beszél inkább a jutalom és a büntetésről, a harmadik beszél a cicitnak a micvája, micvájára is, illetve azon is örökül valaki szabadít még hát Egyiptom. Ez komplett az egész sima. Az reggeli ima elején, a bevezető részben van egy bekezdés, az első fejezet a smából, ez csak egy bevezetés, és nem több, de mindig máshol, reggeli imában, esti imában, lefekvés előtt is mában, mindig mind a három fejezetet el kell mondani. Ha valaki például tfilint rak, akkor ha valaki tfilint rak, akkor legjobb lenne, ha mind a három fejezetet mond. Ha elmondja csak az első fejezet, akkor az a legalább a minimum, mert az első fejezetben is benne van a tfilinnak, a tfilin tekerésnek a parancsolata. András, vannak nevek a Bibliában, ami nem használunk tovább, mert az illetők nem voltak jó emberek. Például Korach, Ér, stb. Mi a helyzet az Elimelech, Naomi férje, aki nagyon van kritizálva a midrásokban? Miért Elimelech használunk tovább, és Ér neve nem? Ez egy nagyon jó kérdés, mikor használunk, mikor nem. Sőt, van egy olyan vélemény, hogy minden név, ami a Bibliában megvan említve, szabad használni, még akkor is, mert maga az a tény, hogy Bibliában említi, akkor az már nem lehet olyan rossz, mert a Szentkönyvnek a része. Van egy ilyen vélemény is, de valamikor vannak olyan nevek, ami többször fordulnak elő a Bibliában, valamikor nem pozitív fényben, van bemutatva az ember, valamikor igen. Elimelech az nem csak a Rut könyvében van, hanem a más bibliai könyvben is előfordul. Ez az Elimelech, az nem biztos, hogy egy jó példa. Noémi, az nem kérdés, mert Noémi lényegében a szabad ezt a kifejezést használni megtért. Elment Moabban a férjével, és utána visszatért. Lényegében megtért, és mindenki felnézett rá. Szóval ez... Noémi az nem egy nagy kérdés. Elimelech az máskor is, máshol is meg van említve a Bibliában is, az egy pozitív alak. De be kell vallanom, hogy nem minden név annyira egyértelmű. József, a zsidók miért pont aranybórjút csináltak? Miért ezt az állatfajtát választottak bálványimádásra? Ez egy nagyon jó kérdés, minden kérdésre azt mondom, hogy jó kérdés, mert tényleg jó kérdés, minden kérdés jó kérdés. De erre is mondom azt, hogy az ember olvassa el a Bibliát a Rási kommentárjával, akkor talál választ erre a kérdésre is. Hogyan csináltak ezt az aranybórjút? A Bibliában úgy van leírva, bedobtak a tűzben a sok aranyat, és kijött egy aranybórjú. Hogy történt? Képzelünk el, ha én bedobnám ma 20-30-100 kiló aranyat a tűzben, nem fog kijönni egy aranybórjú. Maximum tönkre fog menni a sok arany. Erre azt mondja Rási, volt egy ilyen kis cetli, egy kis tábla, amire Mózes ráírt. Alisar, Alisar, ez pedig szólt Józsefnak, hogy József csontjainak kérte, hogy jöjjenek fel a Nílusból, mert el kell hagyni Egyiptomat. Jöjjön fel az ökör, jöjjön fel az ökör. Amikor Mózes bedobta a vízben, feljött Józsefnak a csontjai, földjévó maradványa felvettek, és valaki azt a kis szetlit, kis táblát elvette, és most, amikor bedobtak a tűzben a sok aranyat, akkor ő oda dobta azt a cetlet, hogy Mózes írt, jöjjön fel az ökör, és akkor így jött fel az aranybórjú. Nagyon érdekes midrási hagyomány, ami Rási idézik, ez a válasz már arra, hogy miért pont aranyborjú jött fel, mert a kis ököl jött fel. István, mikor készült a jelenleg is létező legrégebbi Tóra tekercs? Előbb beszéltünk róla, nem kimondatlan Tóra tekercs, de legalább Tóra más alatta, 1000 és 2000 évesek ezek. Nem tudom, Dániel felhozza a Pinchas. A Pinchas pozitív fényben, teljesen pozitív a Bibliában, akkor nem tudom, mi a kérdés a Pinchasról. Amelita, Rav Kook szerint az éjség háborúk járványnak figyelmeztetés a világra, ha Izrael vagyis a zsidó emberek nem tartják be a Tórát. Ha pedig betartják, egyetemes béke lesz. Mi erről a véleménye? Minek kell történnie, hogy mindenki betartsa? Nem tudom, miért idézi ezt Rav Kook nevében. Ez, olvasunk a Bibliát, akkor a Biblia azt mondja, jártak az én útjaim, teljesítsetek a parancsolatokat, akkor béke lesz és nyugalom, nem, akkor háború lesz és ilyesmi, benne van a Tórában. Szóval a zsidó hit szerint rossz dolgok, amikor történnek, az mind büntetésként. Figyelmeztetés és büntetés. Ez ugye minden rossz dolognak ez az alapja. Minek kell történni, hogy mindenki betartsa, húha, az egy nagyon komoly dolog. Sajnos a földi csábítások nagyon erősek, és az emberi társadalom ma így is van kiépítve, hogy az életnek a célja a földi csábítások után menni, az földi élvezetek után, és valahogy nagyon könnyen átlépik azt a határt a megengedett és a tiltott között. Van az a híres mondása a Berdicsefi rabinak, aki azt mondja, Isten, hát a világ nagyon rosszul teremtetted meg, mert a vétkek az utcán vannak, és ha valaki szeretne micvakat teljesíteni, el kell menni a zsinagógában, a tanházban is tanulni, és kutakatni, és tudni, hogy hogyan kell a micvakat teljesíteni. Hát, azt kellett volna lenni, hogy fordítva. A vétkek legyenek egy tanház, legyenek a vétkekre, és kutatni kell a vétkek után, és a micvák legyenek az utcán. Akkor lehetett volna elvárni mindenkitől, hogy csak micvát végezzen. Most egy kicsit nehéz, ezt mondta a Berdicsefi rabbi, amikor a csábítások az utcán vannak, és a micva a zsinagógában, az egy kicsit nehéz. István, az egész, illetve félkád is mikor mondjuk? Valójában van négy kád is. Az egész kád is, az minden közösségi ima végén van egy belőle. Ami ahol számít az ima végén, ott van a teljes kád is. A félkád is, az a közösségi ima közepén van, ott ilyen megszakít két különböző részt. Ezen kívül van a gyászoló kád is, amit elmondjuk utána, amikor már a teljes kád is elhangzott, és utána vannak még plusz fejezetek, bibliai zsoltár fejezetek általában, akkor van a gyászoló kád is, és ahol van talmudi idézet, akkor van rabinikus, rabonnon kád is. Lehet, egy kicsit gyorsan mondtam el, de érdemes erre ráfigyelni. Félkádis és egész kádis csak az előimatkozó mondja, gyászoló kádis és rabinikus kádis, az már a jelenlévő is tudják mondani. József, egy zsidó férfinak házasságon kívül gyermeke születik, keresztény nőtől, nem zsidó gyermek. Megtagadhatja a gyermeket? Nem vesz részt a nevelésében, nem látogatja, mint ha meg se született volna. Mit mond erről az írás? Az igaz, hogy ha zsidó férfinak született gyereke nem zsidó nőtől, a gyerek az nem zsidó. De az biztos, hogy morális felelőssége van a zsidónak, ő a gyereknek az apja, neki gondoskodnia kell az ellátásáról, mindenkiről, csak akkor se zsidó, és nem olyan latos, hogy azért, mert megszületed a gyerek, ezért vegyen el az ember a nem zsidó nőt feleségül. Történt ez a baleset, és született a gyerek egy nem zsidó nőtől, ettől még nem olyan latos, hogy a zsidó elvegye a nem zsidó nőt feleségül. Továbbra is csak zsidót vegyen el feleségül, hogy gondoskodni kell a gyerekről, mert ez egy morális kötelezettsége. Nem beszél arról, de ez az állami törvény is. András, ha valaki csak kifizeti a túra készítését, de a befejezésében nem vesz részt, az is teljesítette a micvát? Az biztos, hogy ha valaki mondjuk megrendeli előre vagy utólag megrendeli a... Nem, rosszul mondtam. Ha valaki előre megrendeli, köt megállapodást egy szojferrel, aki írja a tórát, kérem, írjál az én nevemben a tórát, akkor lényegében az egész írás az, amit ő maga írta. Ez tökéletes. Ennél tökéletesebb csak az, amikor az ember személyesen írja. Tehát az nem kötelező, elég az, ha valakit megbízik. Ha valaki egy kész tórát vesz át, és egy betűt javít benne, az olyan, mint egy egész tórát írt volna. Ezért az, aki egy egész tórát vesz át, rendel meg, és megírják az ő nevében, az tökéletes. A szokás az, hogy minden egyes tórát, amit írnak a befejezésre, hagynak mondjuk 10 betűt, 20 betűt, 30 betűt, 3-4 sort, hogy a közösség tagjai tudjanak egy-egy betűt írni. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Illetve azáltal az ember kijavít egy betűt a tórában, akkor olyan, mint egy egész tórát megírta. Egyébként micva egy tórát írni. Ez a 613. micva. Az utolsó micva, amit Mózes mondott, az az, hogy íratni kell egy tórát. András, van megkötés, hogy milyen mintákat szokás, nem szokás a tóra védő szövetre varni? Vannak hagyományos dolgok, kőtábla, van, ahol ilyen Színájhegy, van, ahol ilyen két oroszlán is tartja még a kőtáblát, vannak ilyen hagyományos dolgok, de nem kimondatlan kőbe van vésve, hogy nem lehet eltérni ettől. Virágok az mindenképpen vannak. Én híve vagyok ilyenkor, hogy hagyományosan csináljuk a dolgot tovább is. Az évszázados, és sok esetben az évezredes szokásokat csináljunk, még akkor is, ha nem hivatalos szokásként van elismerve. István, mennyire élő nyelv a jiddis az USA-ban, és esetleg máshol? Hát a viccet, amit szoktak mondani, az az, hogy mi lesz a, ugye, sokan azt mondja, hogy jiddis ez egy haldokló nyelv. Mi lesz a jiddis státusz a 100 év múlva? Mi lesz a hírekben? Még mindig haldoklik a jiddis. Most abban a szemben a jiddis egy haldokló nyelv, mert a 6 millió holokauszban elpusztult Mártinnek egy szép része jiddisül beszélt, azt jelenti, sok millió jiddisül beszélő zsidó meghalt a holokauszban, és ezzel drasztikusan csökkent a jiddisül beszélők száma. De haszid közösségekben a jiddis nagyon erős, mit tudom én, a Szatmári haszid, a Viznici haszidik, Munkácsi haszidat, azok mind jiddisül beszélnek, akár Izraelben, akár az USA-ban. Nem haszid közösségekben egy kicsit gyengébb a jiddis, nem ragaszkodnak a jiddishez, de tudnak jiddisül ők is, nagy részben, de ott már egy kicsit átálltak az angolra. hászidok között nagyon erősen a jidis. Van például Amerikában több jidis heti lap, havi lap, több, most nem arról beszélek több, az szintén 2-3, hanem 10-15 heti lap, magazin, ami sok ezer példámban adják el, ami szerint ez egy elég komoly. Nincs túl sok weboldal jidisül, mert a haszid közösség nem annyira átállt az internetre, de vannak ilyen fórumok, jidis nyelvű fórumok az interneten. Szóval a jidis nyelv az messzi van a haláltal. Én a gyerekeimmel csak jidisül beszélek. Szóval nálam a gyerekeim, azok mind jidis anyanyelvűek. Bálint. A mai hírekben megjelent, hogy a moszkvai főrabbi el kellett meneküljen, és Budapesten keresztül Izraelbe menekült. Ha jól tudom, személyes kapcsolatban vagy vele. Itt lehet tudni az esetről. Én láttam őt itt Budapesten. Én azt hiszem, hogy ez a történet egy kicsit egy felfújt történet, mert nem mit jelent az, hogy el kellett menekülni a Budapesten keresztül, abban a percben az ember már nem Oroszországban vannak, a teljesen mindegy, most nem kell menekülnie sehova, és azt is furcsának tartom, hogy ha nem akart támogatni az ukrajnai háborút, akkor miért nem szólalt fel ellene? Teljesen csendben van azóta is, furcsa az egész hír, és tartok tőle, hogy ez egy kicsit részben legalább egy kicsit kis PR fogás tőle. András, szabad-e vándortórát ajándékozni? Egy évig egyik zsinagógában, utána átmegy egy másikba, és így tovább. A halacha azt mondja, hogy ha csak nem kimondatlan másképpen meg volt beszélve, akkor amikor az ember ajándékoz egy tórát a zsinagógában, akkor a tóra az övé marad, és csak el van helyezve a zsinagógában. Miért? Mert a tóra azt mondja, hogy az embernek íratnia kell a tórát, akkor a tóra az övé kell, elvileg a tóra az övé kell, hogy legyen, az elhelyezi a zsinagógában. Ez azt jelenti, hogy a közösség számára elhelyezi, tudják azt használni, de nem az ajándékban adja a közösségbe. Van az az eset, hogy az ember ajándékban adja a tóra, de ez csak akar van, ha kimondta az, hogy a tóra ajándékban adja, ha nem, akkor minden további nélkül joga van visszakérni ezt a tórát, áthelyezni. Másik, például az ember most Budapesten lakik, és akkor elhelyezi a tórát Budapest. Utána átköltözik Bécsben. Viszi magával a tórát. Utána elköltözik Párizsban. Tovább viszi a tórát magával. De csak szállítani a tórát oda-vissza egyed alkalomra, az nem olyan egyszerű. De ha elköltözik, és állandó jelleggel átszállítja, akkor minden további nélkül erre, ez megvan engedve. István, a tóra tekercs ráerős ítését a tóra rúdakra csak erre felhatalmazott személy végezhet. A pergamenre úgy van rá erősítve a rúdakra, a falrúdakra, hogy rá van varva, lényegében ugyanígy állati inakkal varjuk rá. Csak azt tudja csinálni, aki tudja, hogy hogyan kell csinálni. Nincs ennek különleges felhatalmazás, felavatás erre. József, mi a vallásos zsidó vélemény a világi zsidó iskolákról? Mit jelent? Azt mondjuk, világi zsidó iskolák abban a szempontból, ahol nem tanulnak a vallást, akkor ha nem tanulnak a vallást, akkor az a kérdés, hogy milyen szempontból zsidó iskola. zsidó iskolának a definíció az kell, hogy legyen, ahol nevelik a gyereket, hogy hogyan kell egy zsidónak élni. Hogyan kell sábeszt tartani, hogyan kell imádkozni, hogyan kell. Ez az alapdefiníciója egy zsidó iskolának. Ha elzárkoznak a zsidó vallás és hagyományoknak a tanítása, akkor bizonyos szempontból nincs létjogosultsága az iskolának. Ha az a szempont, hogy legalább csak zsidók járnak ott, akkor megint valami létjogosultsága van az iskolának, hogy legalább egy ilyen zsidó összetartás. De ha ez se feltétel, és nem zsidó gyerekek is járatnak ott, és nem ragaszkodnak a zsidó vallási tanításokhoz, akkor az a kérdés, hogy miből számít zsidó iskolának. Annyi. Csaba. A jidis nagyon hasonlít a németre. Rengeteg szó azonos. A jidis az nem csak német, csak másik kiejtésben. A jidisnek van a saját struktúra, másképpen állnak a szavak, és a jidis nem csak a németet használ. Héberből is, szláv nyelvekből is. De ha muszáj, például én, aki elég jól tudok jidisül, akkor ha nekem muszáj olvasnám egy német nyelvű szöveget, akkor tudok boldogulni vele a jidis alapján. A jidis alapján, ami azt jelenti, hogy elég sok mindenben hasonlít a németre. Következő az a Dániel. Sok haldokló nyelvet sikerül visszahozni a közéletbe. Például a baszk nyelv Spanyolországban, stb. Alapvető feltétel ehhez az állampolitika és az intézmények működése a nyelv javára. A jidis abban a szempontból nem tartozik ehhez, mert Izrael állam nem a jidis választotta, sőt, a 30-as években, 40-es években kimondottan volt egy ilyen feszültség a jidis és a héber között, mert sokan úgy éreztek, ha nem fognak elnyomni a jidist, akkor a héber nem lesz ne használva valójában. Nem fog úrakodni a héber. Szerintem ez egy hiba volt, de mindegy. A lényeg az, hogy nincs egy állam, aki a jidis mellett áll, de a közösség igényt tart rá, akkor ezt tartja fel a nyelvet, és sok ezer ember használja a jidist ma. Dánia, mi a helyzet a ladino nyelvvel? Beszélik-e még szfárdiak? Azt hiszem, a ladino nyelv az elég meghalt, vagy majdnem meghalt, elég kevésen beszélik most már a ladinot. Nekem van egy barátom, a Lugavicsi rabbi Isztambulban, ő mindig mondja magáról, ő az egyetlen és az utolsó rabbi a világon, aki minden héten tanít Facebookon heti szakaszt ladino nyelven, ezt ő megtanulta, és van még egy közösség, főleg idősebb, középkorúak és idősebbek, akik a ladinot használják, de mások már nem nagyon, én legalább úgy tudom. Ugye a ladino az ugyanint a jidis a németből, a ladino az a spanyol használja fel. István, a zsidó vallásnak ugye nincs centralizált szervezete, de van-e működő nemzetközi szervezete? Vannak mindenféle szervezetek, kapcsolatok rabbik között, intézmények között, jösivák között, iskolák között, hitkösége között, de nincs egy nemzetközi szervezet, sok szervezet. Országos szervezet, európai szervezetek, de több európai szervezet is van. Pont az, hogy nincs semmiféle centralizálása. Dániel, megtaláltam Rási kommentáriát a Mózes első könyvéhez spanyol nyelven. Ez nagyon jó. Ezek szerint spanyol nyelvterületen laksz. Mindenképpen van magyarul is. A tfilin.hu oldalon található a Rashi kommentárját magyar nyelven is. De mindenképpen akármilyen nyelven olvasod, ez nagyon-nagyon hasznos. István, sabbatkor nem szabad sportolni, de mi vonatkozik az egészségügyi célú testmozgásra? Például, hoppá, nincs példa, a példa elmaradt, testmozgás, most, ha például az ember akar menni zsinagógában, és emiatt kell gyalogolni 3 kilométert, ez meg van engedve. De az ember fut szombaton csak azért, mert futni kell, az nincs megengedve. Szombaton nem szabad fáradozni, még akar is, ha egészségügyi a cél. De az ember szeretne elmenni a zsinagógában, akkor nincs akadály, ha megteszed hosszú utat. Vagy az ember lakik a 8. emeleten, és felmegy lépcsővel, mert nem szabad megnyomni a liftnek a gombjait, az teljesen meg van engedve, de sport céljából nem szabad felfutni a nyolcadik emeletre. És lejön. Jó, most kiegészítette István a kérdés, például derékfájdalom vagy infarktus utáni rehabilitáció esetében. Most jó, vigyáznom kell itt a válaszal, ha arról van szó, hogy életmentés vagy ilyesmi, akkor természetesen mindent kell metteni szombaton. De ha nem muszáj szombaton ilyen és olyan mozgást csinálni, akkor hagyni kell ezt szombat estére, vasárnapra, szombaton így nem szabad fáradozni, még akar is, ha egészségügyi célja van a dolognak. Elsősorban szombaton a pihenés, ez azt jelenti, hogy semmiféle alkotási munkákat nem szabad végezni. Tűzgyújtásból, villanygyújtás, írni, számítógépet használni, stb. Ez az elsődleges bibliai előírás a pihenésre. Második dolog a pihenés, az tényleg, ha az ember ne fáradozzon, de ha a célja az, hogy megy zsinagógában is messzire kell menni, akkor annak nincs akadálya. Amelita megint említi, hogy minden csütörtökön reggel lehet követni Zoom-on az imádkozást, a vasváriból, a tóraolvasást is. Ez viva.filin.hu-n keresztül lehet. Köszönöm, Amelita, hogy ilyen szorgalmasan nem felejtesz el ezt. Ugye régen volt egy idő, amikor még a Covid volt, nem mindenki be volt oltva, hogy minden nap volt, lehetett követni ezt a viva.filin.hu, de utána, amikor már az embereknek a nagy része már be vannak oltva, akkor inkább jöjjenek el a zsinagógán, de egyszer egy héten van ez a Zoom, a Zoom-on keresztül, Zoom-oni közvetítés, hogy aki messze lakik, mondjuk egy másik városban, ő is tudja részt venni az imában. Jó, nagyon, még van egy idő egy kis kérdésért. Mindenképpen szeretném mondani, nagyon örülök ennek az első, a 101-es, nem az első, a második száznak az első adásnak. Szerintem nagyon értékes kérdéseket beszéltünk meg. Én nagyon örültem ennek, gyertek máskor is. A kérdéseken. Honlap szinten 7 és 8 között lesz tanulás, ez pedig a heti szakasz kapcsán kabbalisztikus gondolat. Látom, közben jött még egy kérdés Dánieltől. Ha szombaton megy az ember zsinagógában, akkor ebből a célból például tankolni is lehet. A válasz az a természetesen, hogy tankolni nem lehet, mert nem is lehet menni zsinagógában kocsiban. Csak az ember kocsit vezet szombaton, a szombatszegésnek számít. Gyalogolni lehet a zsinagógában. Ezért mondtam, az ember megy egy hosszú útra például. No. Akkor a csütörtökön kívül, akkor van a vasárnapi tanulás, vasárnap lesz egy általános téma, hétfőn, ahogy előbb is említettem, az van a Zohár, a Kabbalának az alapművében fogunk tanulni, és most már a Noé heti szakasz végén, ott a Bábel tornya és a Nimroddal foglalkozunk, kedden pedig a Haszid történeteket fogunk folytatni. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, remélem, hogy találkozunk holnap is. Viszontlátásra!